Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. A mikrofonnál Domonics András, a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs. Gerendai Károly az idén augusztus 8-án kezdődő és 13-áig tartó Sziget Fesztivál főszervezője őszintén vall a fesztivál szervezés nehézségeiről. A riporter Extende Tibor.
Azt már látjuk, hogy a bérletekből abból lesz egy elmaradás, ott nagyjából az látszik, hogy a végén 8%-kal maradunk alul majd a tavalyi eladásokhoz képest. Alapvetően két piacunkon volt egy jelentősebb visszaesés, Franciaországban és Hollandiában, vagy a Benelux térségben, inkább így mondom, és közben voltak más piacok, ahol meg növekedés volt, tehát ilyen értelemben még trendről se nagyon beszélhetünk. Vizsgáljuk most, hogy mi is történt, mi magunk sem vagyunk elégedettek a Sztár programmal. Összességében szerintem egy nagyon jó program lesz a Szigeten, de hogyha azt nézzük, hogy egy-egy estére mennyire sikerült olyan mainstream nagy neveket elhoznunk, akik a legnagyobb, mondjuk a top 20 sztár közül valaki, akkor azt tudom mondani, hogy ebből a szempontból eddig jobban ki tudtuk kényeztetni a közönségünket, mert minden napra általában jutott valaki. Vannak olyan napok most is, mert mondjuk a Blur az most abszolút azzal, hogy újra összeálltak és turnéznak, az most egy ilyen nemzetközileg is szenzáció, és minden fesztiválon főzenekarok, vagy mondhatom azt is, hogy mondjuk a David Getta a maga műfajában abszolút a legismertebb és legnépszerűbb DJ, vagy hát nyilván Nick Cave-et sem kell félteni, vagy tehát azért azt gondolom, hogy ő is egy jó nevű előadó, de ő már azért valószínűleg nem férne bele az aktuális top listákba, még akkor is, ha most nemrég volt új lemeze, és hát vannak olyan előadók, mint például szombaton a Mika, aki egy zseniálisan jó koncertet adott már néhány éve a Szigeten, és biztos vagyok benne, hogy most is nagyon jó lesz, de hogyha azt nézzük, hogy ő ma mennyire számít a top előadók közé, akkor azért ő kevésbé sorolnám én is mondjuk az első kategóriás, hát árban is nyilván ez megnyilatkozik, hogy mondjuk őt mi eredetileg, amikor hívtuk, akkor úgynevezett co-headliner, tehát a nagy színpadon az utolsó előtti zenekar pozícióba tettünk rá ajánlatot, mert azt gondoltuk, hogy majd összejön valaki olyan előadó, aki meg majd a főzenekar lesz a nagy színpadon, csak hát hiába nagyon furán, de úgy alakult, hogy hónapokig küzdöttünk azért, hogy legyenek olyan előadóink, akikkel mi is, meg a közönség is ilyen szempontból elégedettebbek lehetnénk, de senki nem jött össze, mert hogy nem biztos, hogy tudják a hallgatók, hogy a Sziget a maga hetében akkor ugyan a legjelentősebb fesztiválnak számít itt Európában, de ebben az időszakban vannak Amerikában is, Japánban is más olyan fesztiválok, amik viszont nálunk sokkal gazdagabb fesztiválok, sokkal több pénzt tudnak ígérni, ráadásul nem egy-egy rendezvény van, hanem egymás mellett több, gyakorlatilag egy többet héten, ezért aztán érdemes úgy időzíteni a zenekaroknak, hogy erre az időszakra vagy Japánba, vagy Amerikába mennek és ott fesztiváloznak, és hát sajnos a legnagyobb zenekarok közül jó páran ezt a lehetőséget választották, vagy hát egyszerűen nem dolgoznak, hiszen olyan is van, hogy valaki épp lemezt vesz föl, vagy szabadságon van, vagy tovább, hiszen a sztároknak is ilyenkor van nyár. Úgyhogy ez egy fura helyzet, de eddig is sokat szenvedtünk vele, azért ennyire sosem, hogy az utolsó pillanatig ne álljon össze a programunk. Gyakorlatilag 3 nappal ezelőtt dőlt el az, hogy végül ki lesznek az utolsó fellépője a nagy színpadunknak. Ebben már mondjuk az is benne volt, hogy volt utolsó pillanatos visszamondás, és a helyére kellett valakit találnunk, de megdöbbentő, hogy ennyire nem működött idén. Főleg úgy, hogy közben a Szigetnek a presztízse, az ismertsége az egyre nagyobb a szakmában.
Gerendai Károlyt, a Sziget főszervezőjét hallották. A teljes beszélgetést vasárnap este 5 órától hallgathatják meg az Inforádió Arena című műsorában. Táncestek a Kármelita udvarban címmel a héten kezdődött meg a Nemzeti Táncszínház nyári előadás sorozata a Budai Várban. Az augusztus 15-éig tartó programokról Fehér Anna Magda kérdezte Ertl Péter igazgatót.
A Nemzeti Táncszínház egész évadban színes és érdekes táncelőadásokkal várja a közönségét, és a nyár ideje alatt sem pihenünk teljesen, ezért szervezzük meg a Táncestek a Karmelita udvarban című rendezvényünket, ahol közel 12 esten keresztül várjuk a tánc szerető nézőket, könnyed, nyári, populáris előadásokat válogatva. Ezek az előadások 20 óra 30 perckor kezdődnek, tehát naplemente után a Karmelita udvarban.
Ha röviden bemutatná ezt a helyszínt, tehát a Karmelita udvart, milyen története van ennek a helynek, illetve milyen adottságai? Úgy tudom, hogy az időjárással is dacolnak, hiszen ha esőre áll az idő, akkor bemennek a Nemzeti Táncszínház épületében.
Igen, hát Magyarország első kőszínháza a Nemzeti Táncszínház épülete, amely valamikor a 18. század végén egy karmelita templomból és kolostorból lett színházzá átalakítva. Innen őrződött meg a Karmelita udvar neve, és ebben a csodálatos hangulatú, gyönyörű falra futó zöld borostyánnal övezett udvarban épül föl minden nyáron a Nemzeti Táncszínház szabadtéri színpada, és a nézők gyakorlatilag ugyanabba az épületbe érkeznek. Ha jó idő van, az udvaron élvezhetik az előadást, ha pedig esős, borongós idő van, akkor sem marad el, hanem a nagy színpadon megrendezésre kerülhet az előadás.
Röviden bemutatná, hogy idén milyen táncműfajok és előadások várják az érdeklődőket.
Nem csak kortárs tánc produkciók, hanem néptánc, nemzetközi néptánc is helyet kap. Így augusztus 13-án Kulik Johanna és Josif Bartulovics adja elő a Tangó Szabor című előadásukat, amelyet a Pesti Tangó zenekar kísért, de például augusztus 8-án is Las Flamencas anya és lánya, Magyarország egyik leghíresebb flamenco táncos nője Lippai Andrea és Pirog Zsófia, aki idén végzett a Spanyolországi Tánc Akadémián, és egy fantasztikus tehetségű fiatal művész, aki édesanyja nyomdokaiba lép, így adják elő közösen az Anya és Lánya című produkciót. A Magyar Néptánc oldalról a Duna Művész Együttes adja elő Tavaszi Cél című előadásokat, és talán az egyik záró előadás a Botafogó Tánc Együttes Sakk című előadása, amelyben az az érdekes, mint a legtöbb előadásban a Karmelita udvarban, hogy a táncoló művészek a műsor végén színpadra hívják a közönséget, és az alaplépéseket a táncuknak megtanítják.
Ertl Pétert, a Nemzeti Táncszínház igazgatóját hallották. Madridból érkező flamenco együttes, a De Cobra nevű magyar-román flamenco fúzió mutatja be Két tűz között című előadását a Városmajori Szabadtéri Színpadon vasárnap este. Az est vendége Szalóki Ági énekesnő. A táncos zenés produkcióról Fehér Anna Magda kérdezte Kokmáriát, az együttes vezetőjét.
Ez egy nemzetközi felállás, mivel a gitáros norvég, a hegedűs spanyol, az ütőhangszeres pedig egy mexikói zenész, de mindnyájan a madridi flamenco közeghez tartoznak, és ott élnek és alkotnak. Tehát emiatt ismerkedtem meg én is velük, és így ismerik egymást.
Az előadásaiknak a flamenco műfaja a kiinduló pontja. Milyen további tánc és ének stílusok, zenék, személyes történetek vegyülnek az előadásba?
Az előadásunknak a zenei nyelvezete az úgy épül fel, hogy jó részt ritmikailag a flamenco világára épül, viszont nagyon sok dal magyar van, amik többnyire az én szövegeim. Az egész az egy inspiráción alapul a magyar fama zenei világból és a magyar népdalok világaiból. A tánc, mint olyan, az eléggé karakteresen flamenco, illetve vannak benne kortárs elemek, nagyon tág értelmezése van mostanában a flamenco táncnak, abból nem egy tradicionális verziót fognak látni a nézők, hanem egy modernebb mai felfogást.
Tehát az előadás úgy épül fel, hogy élő zenére ön énekel és táncol is,
nem? Táncol, igen.
Nem tudom, hogy a tánc irányából, vagy az ének irányából jutott el ez a produkcióhoz, ez az együtteshez, illetve hogy hogyan került ön Madridba, hogyan indult a pályája.
Körülbelül 10 éve foglalkozok a flamenco tánccal, tehát elsősorban táncos vagyok. Itt Budapesten végeztem a Magyar Táncművészeti Főiskolán, és mindig a szívem csücske volt a flamenco tánc, de viszonylag korán elkezdtem énekelni is, mert nagyon sokáig zongoráztam, és a zene a számomra nagyon központi. Így magától értetődött, hogy ez a kettő vonal ez egymás mellett egyenértékűen fejlődjön. Számomra az, hogy én egy flamenco táncos vagyok, ez az egész életemet áthatja. Tehát egész életemben ezzel foglalkoztam, viszont a magyar kultúra, a magyar népdalok, a magyar népzene, az meg a gyökereim. Így ennek a kettőnek az együttfejlődése, vagy az egymásba való összemosódása egy organikus és természetes folyamat volt.
Most a Városmajori Szabadtéri Színpadon Szalóki Ágnes lesz a vendég az esten. Mi lesz az ő szerepe és hogyan csatlakozott a produkció?
Régóta ismerem őt, még kislánykoromban ismerkedtem meg vele a táncházak világában. Megtiszteltetés, hogy ő most egy színpadon fog velem énekelni. Lesz olyan, amit egyedül fog énekelni, és amit ketten együtt.
Kok Mária flamenco művészt hallották. 47. alkalommal rendezik meg idén a Nyírbátori zenei napokat. A komoly zenei és részfúvós koncerteket a Bátori Várkastélyban és a Nyírbátori, valamint a Mária Pócsi barokk templomban élvezheti a közönség. A vasárnap kezdődő és augusztus 20-áig tartó programokról Fehér Anna Magda kérdezte Vona Éva művészeti vezetőt.
47 évvel ezelőtt Szabolcsi Miklós, akkori zeneiskola igazgató indította ezt útjára Koncsek Pál művelődési ház kulturális központ vezetővel, ami egy a térségben is és országosan is, sőt nemzetközi hirdetett szert ez a tábor, mert hogy zenei táborként indult. Az idei évet Kozmáni Ildikó volt zeneiskola igazgatónő állította össze, igyekezett a hagyományoknak megfelelően klasszikus vonalon tartani, klasszikus irányba elvinni a fesztiválunkat, hiszen ez valamikor is egy komoly zenei fesztivál volt. Zömében ilyen együtteseket találunk, mint a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Kodály Filharmonikusokat Debrecenből, vagy a Szabolcsi Szimfonikusokat Nyíregyházáról, vagy a Kántemusz Vegyeskart, de nyilván találkozunk itt azért a Benkó Dixilendbenddel, az Erkel Ferenc részfúvós kvintettel is, illetve van egy olyan amatőr vonulata, ami egy nagyszerű hangulatú szabadtéri rendezvényünk szokott lenni. Augusztus 17-én a Nyírbátori Fúvózenekari találkozó lesz, ez már 5. alkalommal kerül megrendezésre, ahol a jó nagy régióból jönnek össze fúvózenekarok, amelyek azért nyilván a populárisabb műfajt fogják képviselni.
A fesztivál hangulatát nem csak a zenei produkciók, hanem a koncert helyszínek is erősen meghatározzák. Bemutatná ezeket a helyszíneket röviden.
Nyírbátor egy történelmi és kulturális kisváros, és minden igyekezetével azon van, hogy olyan nevezetességei, mint a római katolikus templom, a református templom, ezek mindig nagy kulturális vonzerővel is rendelkezzenek. Idén a református templomban lesznek koncertjeink, illetve a Bátori Várkastélyban, ami építészek körében is komoly visszhangot váltott ki, hogy egy régi magtárat, a bátoriak ebédlő palotáját építették újjá, és hát egy gyönyörű, tehát egy kulturális szempontból is, és építészeti szempontból is egy nagyszerű alkotás született belőle, tehát a Bátori Várkastélyat például helyett majd az Erkel Ferenc részfúvós kvintetnek, amihez kapcsolódik egy exkluzív vacsora is, ott a vacsorázók között zajlik majd ez a koncert. Másik nagyszerű helyszín pedig a Mária Pócsi görögkatolikus bazilika, amely tehát egy barokk csoda, akusztikáját tekintve is azt hiszem, hogy tökéletesen alkalmas koncertek tartására.
Vona Évát a Nyírbátori zenei napok művészeti vezetőjét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Olá András és a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.
Kulturális híreket hallottak.